Itt van velünk még mindig Eisenstock Ildikó, a Magyar Konyha szerkesztője, csókolom. Ismételten Florentin, ez a sütemény maradt a desszert, már ugye a hírek előtt elkészült a vargányaleves roquefortos spiritussal, illetve az almával töltött liba, és ehhez illik a Florentin, mint sütemény. Lehet tudni valamit az eredetéről?
A neve az Firenzét jelent, ugye ez le van fordítva mindenféle különböző nyelvekre, de majd, hogyha elmondom, hogy miből áll ez a sütemény, akkor sokan azt fogják mondani, hogy hát ez nem is a Florentin, hanem ez a Moszkvaer nevű sütemény, mert hogy az gyakorlatilag ugyanez, pici változtatásokkal. Úgyhogy ezt sok helyen sütik, sok helyen ismerik, és sokféle neve van, de a sütemény ugyanaz.
De melyik volt előbb, a Moszkvaer vagy a Florentin? Tehát ez ki vette át a másikat?
Ez a gasztrotörténészek asztal, ennyire nem tudom, de igazándiból szerintem adja magát, hogy ennek az elkészítési módja szerintem itt is volt, meg ott is volt, és mindenhol a saját városáról nevezte el az, aki készítette, úgyhogy nem hiszem, hogy különösebben valamelyiknek elsőbséget kéne adnunk.
Hát mi ne is tudjuk, vívják meg ezt a csatát a nemzetek, ahol először elkészítették, mert nyilván mindenki arra esküszik, hogy az övé az igazi és az első, és aztán ezt fejlesztették, változtatták meg mások. Szóval, hogy készül?
Borzasztóan egyszerű, szeretem benne a legjobban, és azon kívül még nagyon finom is. 10 deka kandírozott gyümölcsöt veszünk, és nagyon apróra összevágjuk. Ezt mondjuk meg lehet oldani úgy is, hogy ezt készen veszünk ilyen keveréket, mert azt is remekeket lehet kapni már. De ha nem, akkor ebben gondoljunk bele kandírozott narancs és citromhéjat, meg mindenféle ilyen cukorban aszalt gyümölcsöket, rettentő finom keverékeket lehet készíteni, tehát ezt apróra vágjuk, és akkor elkezdünk főzni 1,5 deci tejszín, 10 deka vajjal és 10 deka cukorral jó sűrűre főzzük, mehet bele egy olyan jó 5 deka méz is, ez minden, ami földi jó ebben a süteményben benne van. Ezt jó sűrűre főzzük, és ezután beleteszünk 2 evőkannál lisztet, meg 10 deka pirított mandulát, amit nem kell megdarálni, csak olyan durvább darabokra vágni, és 10 deka mandula lapocskát. Azt nem mondtam még, hogy ez nem annyira olcsó sütemény, de nagyon finom, mert már sokadik deka mandulát rakjuk bele, viszont nagyon kiadós.
Induljunk ki abba, hogy nem sokára jön karácsony, ugye most már 1 hónap, vagy valamivel több, mint 1 hónap, úgyhogy már lehet ezen gondolkodni, tehát ezt az ötletet el lehet rakni, hogyha nem is szentestére, hanem a következő napokra, 25-ére.
Sőt, ha most megcsináljuk, és valami csoda folytán nem eszi meg a család az egészet, akkor el lehet tenni, mert ez a sütemény jól bírja a tárolást, úgyhogy azért ilyen szempontból ez is az előnye. Tehát akkor ugye fölfőztük ezt a tejszínes vajas cukros csodát, beletettük a lisztet, a pirított mandulát, a mandulalapocskát, és belerakjuk a kandírozott gyümölcsöket, és jól összekeverjük, és utána már csak a sütés jön. Ez is nagyon egyszerű, sütőpapírra kibérelünk több tepsit, és ilyen tenyéri lapokat rakunk ebből a masszából a sütőpapírra, kanállal, mert azért ez elég ilyen folyós massza lesz. Picit egy villával el lehet igazgatni, mint ezeket a kúkikat, tehát ilyen nagyon kis lapos formák legyenek, és nem kell túl vastagon, úgyhogy azért most itt viszonylag sok mindent beletettünk, de nagyon sok darab lesz belőle. Tehát ezt sütőpapírra rakjuk, és akkor olyan 180 fokos sütőbe, hogyha valakinek légkeveréses sütője van, elég az 165 fok is, betoljuk, és 10-15 perc alatt megsütjük, azt látjuk, hogy készen van. Még melegen levesszük a sütőpapírról.
Viszont itt az időre figyelni kell, ugye, mert nagyon gyorsan megég, meg nagyon el lehet rontani, tehát tényleg igen, be kell tartani.
Igen, ezzel ne járjunk percet úgy, mint a libával, hogy ott hagyjuk és elindulunk takarítani. Nem, ezt gyorsan ki kell venni. Levesszük még melegen a sütőpapírról, és akkor egy rácson hagyjuk kihűlni. Na most idáig hívják Florentinnek, és hogyha fogjuk ezeket a kis karikákat, amiben ugye minden földi jó benne van, kandírozott gyümölcs, mandula, vaj, tejszín, stb. Ha ezeket egyenként mondjuk csokoládéba mártjuk, olvasztott csokoládéba, akkor már is Moszkvaernek hívjuk. Sőt, valaha ezt még úgy is hívták, hogy medvetalp. Az a neve is volt neki, úgyhogy lehet választani, kinek mi tetszik.
Én szavazok a Moszkvaer mellett, mert szerintem az a csoki az oda illik.
Azt kell a csokoládé,
ugye? Tehát hogy azt úgy kívánja az ember. Tehát most így elgondoltam, hogy készült.
Ez így mind jó, és akkor ez igazi étcsokoládé, olvasztott étcsokoládé, az illik hozzá.
És mondjuk, hogyha eddig nem sajnáltuk az alapra ráhasznált élelmiszerekre a pénzt, akkor itt se tegyük. Tehát vegyünk egy igazi, mondjuk 70%-os kakaótartalmú csokoládét, és abból főzzük ki.
Ragasszuk a talpára.
Nem, egy az egybe kell felolvasztani. Lehet, hogy talán érdemesebb ebből akkor ilyen 98%-osat venni, és azt valamivel kicsit fölhigítani, hogy hígabb
legyen. Egyre luxusabb lesz ez a Florentin, de igen, hát lehet egy kis vajjal, tejszínnel azt is lazítani, és akkor úgy belemártogatni, az még attól nagyon szépen meg fog dermedni a sütemény alján.
Eisenstock Ildikó, köszönjük szépen.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Liptai Zoltán mesterszakács ma a borjú bensőségek közül a fejvelő, illetve a máj elkészítéséhez, előkészítéséhez, fűszereihez fog tippeket, tanácsokat adni. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Ide tartozik például a fejvelő, a máj, a nyelv, a tüdő, a szív, a vese és a fodor. A beszerzésnél arra kell odafigyelni, ezeket általában frissen lehet a húspultban megtalálni, viszont nagyon fontos, hogy friss legyen, ugye ezt természetesen szemmel is meg lehet állapítani, ugye amikor főleg egy belsőségre, ami nagyon kényes tárolás szempontjából is, és hogyha ránézünk, és tehát lehet látni, hogy beszáradva, nem nyálkás a felülete, hanem tehát olyan szép egészségesnek tűnik, akkor azokat bátran meg lehet vásárolni. Most a beszerzésnél fontos, hogyha a belsőséget megvásároljuk, ezeket ugye nem szabad napokig a hűtőbe tárolni, hanem ugye frissen még aznap ugye el kell készíteni, és kész ételként se szabad napokat tárolni, tehát frissen el kell fogyasztani.
Le kell odafigyelni az előkészítésnél.
A fejfelőt tulajdonképpen, amikor megvásároljuk, le kell forrázni, majd azt a vékony hártyát le kell húzni róla. Esetlegesen az úgynevezett csontszilánkot, ami bizony megtalálható néha benne, azt szépen kezünkkel ki kell szedni belőle, és esetlegesen, hogyha szeretnénk, akkor különböző darabokra fel lehet aprítani, vagy esetleg hagyni. A májnál az előkészítés az úgy történik, hogy a megvásárolt májat, májnak az alsó részénél találhatók ilyen vastag vérerek, azokat éles késsel vagy kiskéssel szépen ki kell vágni, tehát el kell távolítani, hogy ugyanakkor a májat készítjük, az a vastag vérér ne legyen benne, ezután jó alaposan megmossuk és leszállítjuk a májat.
Milyen fűszerek illenek a borjú fejvelőhöz, illetve a borjú májhoz?
A főbb fűszerei közé tartozik a frissen őrölt bors, fokhagyma, vöröshagyma, salottahagyma, lilahagyma, snidling, majoránna, rozmarin, zsája, petrezselyem, tárkony, lestján, koriander, zöld, de természetesen ezek kívül ugye még itt lehetne sorolni.
Itt ebben az esetben pácolásról ugye nem tudunk beszélni, mert hát nincsen erre mód.
Pontosan, tehát a fejvelőt sem szoktuk pácolni, meg a májat sem. Esetleg olyat szoktunk, hogy ha be van fűszerezve, akkor egy fél órát vagy egy órát hűtőbe téve hagyjuk, de tehát igazából ezt nem nevezzük pácolási eljárásnak, inkább ugye csak a húsoknál, tehát ebből az esetben inkább csak fűszerezésről beszélünk.
Milyen ételek készíthetők a borjú fejvelőből, illetve a borjú májból? Gondolom, hogy Zoltán ketté fogja választani, és mondjuk kezdjük a borjú fejvelővel, aztán utána folytassa a mája.
Tehát a fejvelőből, például amit az említett módszerrel, meg ezt gondolom sokan ismerik, lehet panírozva, rántva elkészíteni különböző mártásokkal, öntetekkel, dressingekkel, akkor például lehet hagymával, fűszerekkel megpirítani, tehát én hagymás pirított velőnek, az is nagyon finom, viszont koleszterindús étel, akkor lehet nagyon finom velős omlettet készíteni belőle, levesbetétnek, kimondottan friss zöldfűszerekkel, úgynevezett velőgombócokat lehet készíteni, ami ugyancsak finom, szenzációs, akkor velős palacsintát, úgynevezett zöldfűszeres vagy zöldséges velőkrémet készíthetünk.
Kampányoljunk egy kicsit a borjú fejvelő mellett, mert szerintem szkodnak tőle, hogy megkóstolják, illetve ételt készítsenek belőle, vagy egyáltalán megvásárolják.
Pontosan, tehát tulajdonképpen ez egy különlegesség. Tudom, hogy amikor az ember ugye meglátja kint a húsboltba, a pultba, nem tud jó dolgokra gondolni, de viszont nagyon finom, krémes az íze, tehát nagyon finom és isteni ételeket ebből elkészíteni.
Milyen ételek készíthetők borjúmájból?
Borjúmáj egy kicsit világosabb, mint a marhamáj, nagyon kellemes, úgynevezett édes kis illata van a friss májnak. Ezt leszeleteljük, befűszerezzük, frissen sütve, nagyon finom. Ugye itt a fűszereknél is, ugye nem a sóval kezdtem, hogy általában szoktam, ugyanis ezeket az ételeket általában inkább a vége fele sózzuk meg. Majd lehet különböző fűszerekkel egészbe sütve, például a májat, de lehet úgy is, hogy füstölt szalonnal, csipkkal megspékelve, megtűzelve az egész máj, és úgy sütőben szépen átsütve. Most az egészbe sütésről gyorsan annyit, hogy nagyon fontos, hogy úgynevezett rózsaszínre süssük a májat. Erre azért van szükség, mert hogyha teljesen megsütjük a májat, ugye amikor kivesszük a sütőből, akkor még van egy olyan szakmai szó rá, hogy kihúzódik, tehát még ugye forró az étel, és még sül egy kicsikét, és akkor viszont kiszárad. De a májnak a belső kicsit úgynevezett rózsaszín, és úgy vesszük ki, nem szárad már, tehát nem sül túl, nem szárad ki a májunk, hanem nem lesz, tehát a pár perc után nem lesz már rózsaszín a közepe, hanem a nagyon finom, szaftos és krémessé válik. Tehát nagyon, nagyon finom és kellemes étel kapunk belőle, tehát a sütésre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Akkor különböző zöldségekkel pirítva, ilyen ragus ételnek is el lehet készíteni, akkor húsok, zöldségek töltelékének, nagyon-nagyon finom ilyen töltött húsokat, töltött zöldségféléket tudunk készíteni belőle, nagyon finom borjúmájgombócot, például a zöldséglevesbe, vagy különböző eszenciákból, előlevesekbe, nagyon finom borjú májvakdaltot készíthetünk belőle. Például, hogyha nagyon vékony csíkokra levágjuk, megfűszerezzük forró olajon, lepirítjuk, akkor különböző salátákra, kevert salátákra forrót rátehetjük, vagy esetleg, hogy a kicsit megkült, akkor úgyis úgynevezetén kevert salátákat készíthetünk belőle, és nagyon finom. Talán a májat azért hamarabb megveszi az ember, és elkészít úgy, mint a fejvelőt. Sokan ugye mára is mondják, hogy tehát, hogy belsőség. Itt megint csak ugye arról van szó, hogy néha-néha azért meg lehet azt engedni, hogy egy finom ilyen májételt tulajdonképpen az ember elfogyasztjon jó ízűen, egy-egy pohár finom bor mellett, és az biztos, hogy az egészségre se nem ártalmas. Ugye megint nem arról van szó, hogy minden nap májat eszünk, de amikor fogyasztjuk, akkor viszont, amiket itt említettem, tehát nagyon sokféle lehetőség van a borjúmájnak a felhasználásával kapcsolatban. Én személyre szólom, csak annyit tudok mindenkinek ajánlani, hogy bátran próbálják ki, és főzzék meg, megfogják, lehet, hogy nem fognak benne csalódni. Köszönöm szépen!
Daladó. Kalandozások a gasztronómia világában.
Maradjanak továbbra is, mert a hírek után beszámolunk a töltött káposztarekordról, szó lesz a fogyasztó tablettákról.